A világon legismertebb operetet, Kálmán Imre csárdás királynőjét éppen 100 évvel ezelőtt, 1915. novemberében mutatták be először Bécsben. Gábor Andor fordításában csak egy évvel később láthatta a magyar közönség is. Talán ez az egyetlen olyan operett, amely nem szorul bemutatásra.
Nem sokára hallani fogjuk, hogy a csárdás királynő története még a világháborúban is nagy sikernek örvendett. Az emberi harcon, gyarlóságon felülemelkedve tudott tündökölni. A Nemzeti Színház művészeti vezetőjét, Keresztes Attilát hallgatjuk elsőként a Tompa Miklós Társulat szilveszteri szuperprodukciójáról.
Operette királynőjét, csárdás királynőt, évfordulós, 100 éves évfordulóját ünnepeljük. Mi évfordulósak vagyunk, 70 évet ünnepelünk ebben az évadban, jövő évben, remek csapattal, remek kiállításban, nagy zenekarral, mert egy nagy operett, remek rendezővel, ugye itt a látható, tehát Tasnádi Csaba, ő a rendező, Ince G. Katalin már minden évben a My Fair Lady, Mágnás Miska, ő volt a zenei vezető és a karmester, teljesen megbízható munkát végzett eddig is. A Viola, Fodor Viola, láttuk már az én munkáimban, ő a díszlet, Safranek Zita jelmeztervező, csodálatos jelmezeket tervezett. Ladányi Andrea, ugye ő koreográfia tulajdonosa, ő sokáig a Győri Balett prim balerinája volt, aztán hát ugye ő az egyik legnevesebb.
Igen, aztán New Yorkban élt sokáig, ott táncolt, majd pedig a finn királyi balettnek lett a szóló balerinája, és utána jött haza a Harangozó Gyula díjas. De hát tényleg, és most Barcelonában tanít a Művészeti Egyetemen.
Így ugye az asszisztensek azok, egy a miénk, egy meg a Vámosi Judit, Ruszlijár, ugye ismerjük a színpadról, Vámosi Judit meg Ladányi Andreával jött, mint asszisztens, és ugye hát a többiek azok meg korrepetitor Straussin, és így tovább. Én hát bízom benne, hogy ez egy ilyen csodavilág, ugye, ami ahogy van ez a csárdás királynőve, hogy ez egy ilyen csodálatos minden, amit a monarchikum, mert ez nem is hungarikum, hanem a monarchikum, tehát az, amitől ez a mű talán a leghíresebb magyar íromány, ha akarjuk, hanem 100 évig ilyen fiatal tudott maradni, ez ugyanígy beköszön most 31-én Vásárhelyen is. Amikor alakult a színház ezelőtt 70 évvel, akkor az első évadban, tehát nem a Csonka évadban, hanem a következőben, itt is bemutatták a csárdás királynőt. És akkor, hogy mondjuk a bemutatkozó, ugye a Szilviánk, ez egy nagyon, tehát igen, nehéz szerep, ez majdnem egy drámai szoprán. Volt meghallgatások, néztük, hogy ki legyen, hogy legyen, és végül a Kolozsvárról hívtunk egy vendéget, ő Fülöp Tímea, ő operaénekesnő, és itt dolgoztunk, és még dolgozunk pár napig együtt, és örülünk, hogy itt van köztünk.
Oh! látva ölelem, rózsaszín az ég volt.
Rózsaszínű szerelem, rózsaszínű álom, szívem mélyén nevelem, csókolod az álom.
Válasz őt, ki nem veszélyes, válasz nálam szembe, de ne válasz őt veszélyes, sohasem sanszon
az asszony tönkretesz, vigyázz, hogy el ne vesz, az asszony megveszi, fejedre nő, vigyázz, csak vigyázz, az asszonyokból még.
Az operettek királynőjét, a Csárdás királynőt mutatják be, tehát szilveszter este 7 órától Tasnádi Csaba rendezésében. A Nemzeti Színház vezérigazgatója Gáspárik Attila beszél arról, hogy miért akarták bemutatni a Csárdás királynőt a marosvásárhelyi közönségnek.
Nem sikeres évet zár, ha a naptár évet vesszük a színházunk. Kitűzött célunk 30 ezer itthon eladott jegy volt, 33 fölött vagyunk már jóval. Rengeteg fesztivál szereplés, stb. Ez az előadás, ami most készül a Csárdás királynő, ez ugyanebbe az ívbe készült, ugye? Kezdtük valaki forró szeleti. Kövüves Kelemen, My Fair Lady, Mágnás Miska, most eljutottunk oda, hogy Csárdás királynő. A mi színházunk részéről, nem félreértés legyen, ez nem egy muszáj feladat, nem ki akarjuk pipálni, hogy na, akkor szórakoztató műsort csinálunk. Mi ugyanarra a közönségre számítunk, aki a Tartüffre, a Sirályra, a Nyugalomra és egyéb előadásainkra jött. Tehát semmiféle kompromisszumot nem kötöttünk sem az előadás stílusában, sem a darab választásban. Ezt véresen komolyan veszük ezt a dolgot, mert én személy szerint úgy érzem, hogy a szórakoztató iparban a tájainkon rengeteg svindli van, rengeteg mellébeszédés van. A szórakoztató ipar az egy roppant komoly ipar. Több mint 60 ember fog szerepelni, amit csak a közönség látni fog ebben az előadásban. Ezen kívül egy őrületes táb dolgozik hátul a díszleten, a ruhákon, és egy olyan fantasztikus, jó munkahangulat van, hogy én biztos vagyok benne, hogy most már nem lehet hibázni. És nekünk nem szabad hibázni. Tehát ugye látom más színházak, és tényleg nem érdekel más színházak ebben a kontextusban, hogy na, akkor kicsi szilveszteri mókakacagás. Barni és Timi szeptember óta énekelnek. A koreográfia megkezdődött ezelőtt 2,5 hónappal körülbelül. 3 szinten volt tegnap, ugye advent 4. vasárnapján, jó keresztényekhez méltóan munkával ünnepeltünk. 3 szinten dolgoztak az emberek, úgyhogy én egy mondatban tudok annyit mondani, hogy előadás, de csak igényeseknek. Tehát aki tényleg igényes előadást akar látni, akkor az jöjjön el erre az előadásra, mert ebben rengeteg munka van, és hasznos munka van, és nagyon nagy öröm, hogy Tasnádi Csabával először dolgozhatunk élőben. Ilyen klán a Tasnádi fiúk, ugye ez ilyen rátelepettek a magyar színjátszásra. Én már buktam Tasnádi darabba, de az személyes bukás volt, és Temesváron. Nyíregyházáról jött ide közénk, és egy nagyon-nagyon jó a kapcsolat, mert hogy ugye egy társulatnak az erejét akkor tudod jól kipróbálni, amikor egy olyan rendezőt hívsz, aki nem tudja, ki az a Barni, nem tudja, ki az a Gábor, nem tudja, ki az a Pityin Pötyön. És a nulláról kezdünk mindent, és előtte kell egy kicsit bebizonyítsuk, hogy hát mi azért köszönnek az utcán nekünk, mert tényleg jók vagyunk. Tehát ez egy ilyen jó kapcsolat.
Hányszor mondtam már magamnak, nézd, ezt nem szabad. Hagytam őket abba már, miért vagy oly szamár? Mit törődsz te azzal, hogy 100 lány szív megszakad? Megvigasztalódnak ők, nem halnak bele. Hogy mit szólnak majd a nők, mit törődsz vele? S újra jött egy, csak egy vég, és a szívem új fent ég, mert jaj, cica, ez a
hiszem azt a csöpp, kis szám. Nélkü lett még a mennyország is vád. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem így soha. Jaj, cica, eszem azt a csöpp, kis szám. Nélküled még a mennyország is vád. Ha ülök is a mennybe, de cica, csak üzenybe. Érted, kiugrok, cicám. Hányszor mondtam már magamnak, most megházasodsz. Ebben minden rendbe jő, majd vigyázz a nő. Hogyha látsz egy szoknyát, akkor meg ne szavarodj. Mind a mellett ez sem ment. Jaj, de fús reggel, mert egész asszony regiment jár szívem bebe. Erről már le nem szokom. Nőkül ide csak súgom, hogy jaj, cica, eszem azt a csöpök is szám. Nélküled még a mennyország is vád. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem én soha. Jaj, cica, eszem azt a csöpök is szám. Nélküled még a mennyország is vád. Ti cicák, mit üzenjetek be, s értetek ki úrod cicák.
Kálmán Imre, Békefi István, Kellér Dezső, Gábor Andor Csárdás királynőjét Tasnádi Csaba rendezésében láthatjuk szilveszter este a Marosvásárhelyi Nemzetiben.
Tasnádi Csaba 1993-97 között a Budapesti Operett Színház rendezője volt, majd 1999 és 2015 között a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház igazgatója. Számos prózai rendezése mellett olyan zenés színházi előadásokat is jegyez, mint a Vígözvegy, a Mágnás Miska, a Varázsfúvola, a My Fair Lady, vagy a Valahol Európában. Ő ajánlja most az előadást.
Először is azt szeretném mondani, hogy nagyon fontos Attilának az a mondata, hogy ez a mű örökzöldként élt túl 100 évet. Szóval ez nem minden zenés színpadi műnek, vagy akár prózai műnek adatik meg, hogy ugyanolyan friss legyen, mint történetében, mint zenéjében. Igen, nagyon sokat segítik, hogy ezek gigaslágerek, és mindenkinek a fülében ott van egy Hajmási Péter, egy Jaj Cica, Lányok a lányok. Édes álom, igen, Táncolnék a boldogságtól, Emlékszel még, tehát ezek tényleg olyan gigaslágerek, hogy nem hiszem, hogy van olyan magyar ajkú, aki ne tudna ebből az operettből idézni. De méltán, tehát ugye 1915-ben volt a bécsi bemutató novemberben, tehát közel pont 100 éve. 16-ban már Bécsben volt, pillanatokon belül 30 színház játszotta szerte Európában. A dolog érdekessége, hogy egyszerre volt a frontvonal két oldalán műsoron, tehát Szentpétervárott és Berlinben is futott az első világháború alatt. Tehát, hogy mondjam, ez az operett, ez nem ismerte azt, hogy csihipuhi és világégés. Föl tudott az emberi gyarlóságon emelkedni, a művészet nem ismerte a demarkációs és frontvonalakat és lövészárkokat. Átröpítette az emberi képzelőerő ezeket a szörnyű akadályokat. Afrikába játszották, Amerika, tehát Afrikát azért mondom, Japán, tehát jó, most nem fogom az arab egész történetet elmondani, mert...
Bukarestben vagy 5 éve játszák
Tehát példátlan.
Egyébként a román dalszöveg, megnéztem a Jón Dácsián Operett Színházban.
Példátlan siker sztori, most nem mondanám. Egy valami érdekességet azért elmondanék, interneten meg lehet nézni ennek pontos. Van egy Csárdás királynőkönyv, azt láttam valahogy. Nem az, igen. Na, mindegy, de egy apróságot elmondanék, mert lehet, hogy nem tudják annyian, de ugye rengetegen estek hadifogságba az első világháború alatt, és rengeteg hadifogoly tábor volt Oroszország területén, különösen Szibériába. És hogy a rabok ne menjenek egymás agyára, kevesebb legyen az öngyilkosság, verekedés, atrocitás, ezért megengedték, hogy mindenfélével elfoglalják magukat. Tehát színjátszókört alapíthattak, sportolhattak, stb. És a színjátszókörökben a legfelkapottabb darab, csináltak ők Falurosszát, népszűművet, mindenfélét, de a Csárdás királynő volt. Természetesen férfiak voltak csak adifogolytáborokban, tehát hölgyek játszották a női szerepeket is, és ezek ünnepelt primadonnák voltak, annyira tisztelték őket, hogy külön gyűjtöttek nekik fejadagot, tehát eltettek a sajátjukból, előre engedték őket a menzán, tehát az nem ciki volt, tehát nem bántották őket, hogy női szerepet játszanak, hogy parókát, lófarokból készült parókát például tettek a fejükre. Az egészben az a szép, gyönyörűséges, ha belegondolnak, hogy természetesen nem, általában nem úgy estek hadifogságba az emberek, hogy a hátukon volt a hárfa, a zongora, a klarinét, a hegedű, meg a Csárdás királynő jelmeze és díszlete, illetve a puttonyában. Mindent ők csináltak. Tehát fejből írták le a dallamokat, fejből kottázták le. Hát képzeljék, hát nagyon kevés ember ment ki a frontra, úgyhogy nála volt a partitúra. Hát szóval ez, ugye ez vicc. Annyira nagy slágerek voltak ezek, annyira benne volt minden fülben, hogy képességes emberek, mindenki megtalálta maga szerepét. Aki értett a kottaíráshoz, az leírta, aki értett a cipőfelső készítéshez, az csinált Szilviát játszó férfi színésznek 44-es lábára magassarkú női cipőt, az, amelyik Uri Szabóként esett hadifogságba, az pedig megvarta a piros-fehér-zöld kosztümöt a Szilviának szintén. Tehát most ezt nem akarom ragozni, de értik, hogy ez azért ez micsoda meggyökeresedést jelentett a, hogy mondjam, a magyar kulturális életben, a közgondolkodásban, a kulturális közkincs terén. Szóval ez tényleg nagyon érdekes. Ha minden jól megy, és nagyon optimisták vagyunk, megint Attilához kapcsolódnék, hogy ne menjen el a fülük mellett, hogy Tímea operaénekesnő. Ugyanis olyan igényes zenék vannak itt. Kálmáról annyit lehetne tudni, hogy ő nagyon-nagyon szeretett volna. Tehát évfolyamtársa volt Jakobi Viktor, többen a nagyok közül, és saját kérésére megismételte az utolsó évfolyamot, és akkor Kodály és Bartók volt az évfolyamtársa. És hát persze ő is szeretett, Csajkovszki volt a kedvence, Puccini, ő szeretett volna ilyen műveket írni, de egy Fedáksári Szobalánya vagyok című kupléval robbant be a köztudatba, nem is engedte, hogy ráírják a Kottára nevét, mert nagyon szégyelte. De végül is belátta, hogy neki nagyon jól mennek az ilyen típusú dolgok, és megírta a Csárdás királynőt, ezt se akarom hosszasan mesélni, csak az a lényeg, hogy ő célul tűzte ki, hogy tulajdonképpen szinte operai nehézségű együttesek, duettek, szólók vannak ebben, különösen kiemelném az első finálét, vagy a második finálét, ahol Barnának van nagyon nehéz dolga, de hát ugye aztán meg a Timinek, de szóval a finálék különösen nehezek, és az, hogy Tímeát külön dicséret illeti, mert az operaénekesnőknek nem az az erősségük, tisztelet a kivételnek, hogy a prózában is otthonosan mozognak. És amit Timi ez alatt a próbaidőszak alatt produkált, fejlődött, itt plénum előtt emelem meg a kalapom előtte, és amit szintén kiemelnék, hogy Bokor Barnát ugye hát látták egy-két szerepben, tehát az Ördög próbájától kezdve Karamazovokon át egészen Baracsik, de az, hogy ő meg prózai színészként operai magasságokba tud emelkedni, az meg egy külön novum, legalábbis számomra. És hogy mire akarom kifutatni a dolgot, hogy belevágunk mikroport nélkül. Megpróbáljuk, és nagyon bízunk benne, hogy nem az, arról kell majd beszámolni 31-én, hogy megtörténhet, náthás időszak van, hang elmegy, stb. De majd vigyáznak magukra, délelőttönként majd csak markírozva fognak énekelni, este zenekarral meg majd teli tüdőből. Csak azt szeretném mondani, hogy a színház nagyon nagy fába vágta a fejszéjét, de nem úgy, hogy nem tudta fölmérni a fejsze nagyságát. Tehát magyarán olyan képességes a társulat, hogy gond nélkül egy kivétellel, prózai társulatról beszélek, egy kivétellel, Tímea kivételével, társulaton belülről ki lehetett osztani Stázit, Bónit, Főherceget, stb. Persze az, hogy ők tudnak énekelni, az nem teljesen novum, de nem lehet újra és újra aláhúzni. Tehát hallottuk őket a Mágnás Miskában, stb. Vagy a nagyon nehéz Übipapának a szólamai, amit ott is, amit Barnáik csinálnak, az tényleg kalapemelésre méltó. Szerettem volna ezt aláhúzni. Nagyon röviden magára az operettről, ha ez úgy tetszik, ez egy hagyományos közelítés lesz. Én, hogy mondjam, kicsit a felkérés is erre szólt. Ezt szokták úgy csinálni, hogy a végén például lelövik egymást az emberek, meg stb. Igen. Tehát nagyon sok fajta variáció van. Ha úgy tetszik, ez egy hagyománytiszta, hagyományos, klasszikus, tehát itt inkább mesei irányba kifutó dolog. Mindenkivel, és boldog vég lesz. Csaba. Nincs benne az a, bocsáss meg, csak annyi, hogy nincs benne, de vállaltan nincs benne az az esetleges mellékíz, amit utólag belegondolunk, hogy ez az egész az első világháború borzalmai alatt történt meg. Azok az emberek, akik ezt játszották, az pont a túlélésért, azért is mondtam el a fogolytáborokat, és a borzalmak előtt a enyhén rózsaszínű álomvilágban való elfordulásként használták ezt a dolgot, és ilyen értelemben, ha úgy tetszik, ez egy hagyományos rendezés lesz. Természetesen, mivel azért változik a kor és a színészi eszköztár, és mivel a darab jól játszható, valós szituációk vannak benne. Én azt szoktam mondani a színészeknek, hogy gyakorlatilag az egész szövegkönyvet el lehetne játszani egy társalgási vígjátékként tulajdonképpen. Zenék nélkül. Nem azt mondom, hogy nagy durrarás, nem az a zene nélkül, azért kevesebbet ér, de megáll a lábán a szövegkönyv, a libretto, mint önálló színpadi mű. Na körülbelül ennyi, bocsánat, hogy belőle folytottam a szót.
Ezt úgy hívják ma, hogy vintage előadás. Nem mondják, hogy hagyományos, ez vintage.
Retro.
Nem retro, már az se, ez új kifejezést találtak.
Ezt én nem, megmondom, hogy nem hallottam még, szóval ez egy nagy vintage divat, előadás.
Nagy divat, román színházban vintage előadást készíteni, van benne valami. Azért Marosvásárhelyen tudjuk, hogy a vintage-nek van egy kis mozgalma, amikor szépen felöltöznek és végigbicikliznek a városon, vagy kimennek piknikelni. Van ebben valami nagyon modern. Tehát egy ilyen lelassított előadás lesz. Tehát nem ez a fél percenként effektus, átgondolom is akkor, hanem tényleg egy szép vintage-et próbálunk meg kiállítani, mikor mindenki arra panaszkodik, hogy nincs pénz erre, nincs pénz arra. Nálunk se volt sok pénz, de olyan emberek segítenek bennünket belülről is, ugye a műhelyek kívülről is, és mit tudom, itt láttam Széles Andreát, aki nélkül nem tudnánk ilyen kiállítást tartani, tehát ruhákban, díszletekbe leállnak.
Táncolnék a boldogságtól, szívem tánclak én, senkinek ilyen jó kedve nem volt még.
Ó, ez édes pillanatra régen várunk már, nincsen két boldogabb
köszönjük néki szépen hát. Álmán, édes álomként, álmodjuk, hogy egymás éleszünk majd még. Angyalom, ha ránk lenézlek, sokkal.
A Cserdes királynő főszerepeiben a kolozsvári operából érkezett Fülöp Gergely Tímea operaénekesnőt és Bokor Barna színművészt láthatjuk. Most őket hallgatjuk, Edwin és Verecki Szilvia megformálásáról.
Hallgattam valamikor réges-régen, és mondtam, hogy jaj, de szép lenne egyszer ezt elénekelni, és most lám beteljesedik egy álmom tulajdonképpen. De ez a kétkezi munka, ez a színpadi meló azért ez gyötrelmes, és hát nem adja könnyen magát. Egyrészt a szövet, amit a kettő között van, ez a viszony, amit majd rendesen ki kell bontani, és mélységesen meg kell mutatni, és a másik ugye, az éneklés része, mert hogy ugye nincsen, nem járok én hangtechnikai képzésre, hanem úgy magamnak próbálok néha zűnlődni, és egyszer csak ott találjuk magunkat Timivel, ketten kéz a kézbe, és hát csodálom, amikor látom, hogy énekel. Tehát én még most is tőle olyanokat tanulok, csak attól, hogy ott van mellette, és látom, olyan technikák vannak, amiket nem is mondtam neked, hogy hol lop levegőt, meg hogy honnan támasztja meg, meg ilyesmi, mert ez egy természetes hang, tehát nem egy hangosított hangról van szó, mert egészen másként énekelsz mikrofonba, egészen másként énekelsz egy visszhangos terembe, de a színházat betölteni és a zenekart át énekelni, úgyhogy az utolsó sorban is minőségileg ugyanazt a rezgést tapasztalják, azt nehéz megcsinálni, vagy nem tudom. Nekem ez egy kihívás.
Ez egy szakma.
Ez egy másik szakma, és ez egy kihívás, hogy ezt ilyen szinten megpróbáljam megcsinálni. Ugye a prózai része az nyilván közelebb áll hozzám.
Igen, mindenekelőtt számomra is nagy megtiszteltetés, hogy Kálmán Imre egyik legnépszerűbb operettjében debütálhatok. Tudniillik, ez az első nagy operett szerepem. Eddig csak operában gondolkodtam, és még kacérkodni sem mertem ezzel a gondolattal. Különbség van. Igen, az opera az határozottan a legsúlyosabb műfaj. Az operett az sokkal könnyedébb, de félreértés ne essék. Könnyebb átérezni, megérteni és élvezni, mivel szórakoztató műfaj. Ugyanakkor szerintem klasszikus hangtechnikát igényel, akár csak az opera. És hogy ezt nem szabad elfelejteni. Tehát kéri, ugyanúgy az opera is, meg az operett is színház, ugyanúgy énekelni kell, itt is, ott is. Kőkemény, két heten vagyunk túl. Dolgoztunk, nem is kicsit. Nagyon örülök neki, mivel remek és csodálatos művész kollégáim vannak, akik soha nem mondtak nekem nemet, rengeteg türelmük volt hozzám. Rengeteg segítséget kaptam, meg fölkaroltak és biztattak. Ugye alapvető kommunikáció a színházban a próza, nálunk a zene. Nekem ez valahogy könnyebb zenében, de itt megtanultam, vagy legalábbis remélem, hogy már kapizsgálok valamit, prózában is ki tudjam fejezni magamat. A zene az ugye 100 éves, de szerintem még sok generációt, vagy az következő generációkat is meg fogja győzni arról, hogy zene nélkül nem lehet.
A zene az kell.
Az kell a lelkünknek.
Igen, meg azért, hogy le van fordítva a kínaira is, mert hogyha a magyarok kihalnak, azért a műfelmarad.
Araboknál mutatták be csadorba, kicsit át kell alakítani a jajcicákat.
Hát igen, jajcicákat.
Be kellett öltöztetni a lányokat, de működik ott is.
Jaj, tevével meg kell. Igen, sajnálom, hogy a Kati nincs itt egy ilyen, mert azért meg új fent szól, az titáni munka, egy prózai csapattal azt a fajta zenei igényességet, ugye itt van egy nagy kórus, tehát ez úgy van írva, hogy kar, tánckar, stb. Ezt mi úgy csináljuk, hogy aki énekel, az táncol is, és közben meg ezek az igazán opera méretű finálék azért megszólalnak, úgyhogy majd a tördelésre legközelebb figyelünk.
Igen, a karnak a munkáját mindenféleképpen alá kell húzni, tehát azt a
művészeti egyetemistákról van szó.
Igen, mint eddig.
Téli vakációjukat és a szilveszterüket is feláldozzák, de biztos vagyok benne, hogy győzteseként kerülnek.
Sordo hogy hűszere nem játékszer csupán. Hogyha csak mulatni vágyol engem, elkerülj, vigyázz! Kérd a csókot más leánytól, szedd a mézet más virágról, én velem ne kezd, velem ne játsz! Hey, rósám, várod én lehetsz! Hey, rósám, elmehetsz! Lánom is én, hogy száz csókot összeszed, ha már nem engem, engem szeretsz! Hey, rósám, várod én lehetsz! Hey, rósám, elmehetsz! Lánom is én, hogy száz csókot összeszed, ha már nem engem, engem szeretsz!
A világ legismertebb operettjét, Kálmán Imre Csárdás királynőjét mutatja be tehát a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata szilveszteri előadásként december 31-én csütörtökön este 7 órától a Nemzeti Színház nagy termében. A Csárdás királynőt éppen 100 évvel ezelőtt mutatták be először Bécsben. Marosvásárhelyen Tasnádi Csaba rendezésében láthatjuk. Ma vendégünk volt a Verecki Szilviát alakító Fülöp Gergely Tímea, kolozsvári operaénekesnő, Bokor Barna, akit Edwin szerepében láthatunk a Csárdás királynőben, de itt volt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház művészeti vezetője Keresztes Attila, illetve a nemzeti vezérigazgatója Gáspári Attila is. A szilveszteri szuperprodukcióra tehát december 31-én este 7 órától várják a közönséget.